Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, itt és majd azokat is, akik a felvételről nézik ezt az Isten tiszteletet, és kérjük a testvéreket, hogyha nem tettük volna még meg, a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten, ha Isten éltet, megtart bennünket, lesz többször módunk találkozni. Kedden délelőtt 10 órától, valamint este 7 órától bibliaórát szeretnénk tartani. Szeretettel hívjuk a testvéreket abban az időpontban, amelyik alkalmasabb számunkra. Csütörtökön este 7 órai kezdettel folytatódik a Nőkről nőknek a Biblia tükrében című sorozat. A cím is mondja, mutatja, hogy nőtestvéreket hívnak és várnak erre. Ennek az alkalomnak a gazdái, szolgálat tevői. Buzdítjuk a nőtestvéreket arra, hogy jöjjenek, vegyenek részt ezen az alkalmon. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört fogunk tartani, délután 5 órakor pedig a konfirmandusokat hívjuk a konfirmációs órára. Jövő vasárnap 9 órai kezdettel ima közösséget tartunk itt az oldalsó kis teremben, ahol az imádkozni vágyók jöhetnek, és a gyülekezetért, az ige szolgálatokért, lelki testvérekért lehet és van mód imádkozni közösen. 9:30-tól jövő vasárnap istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteleteket fogunk tartani, és ha élünk és leszünk, mivel ez hónap utolsó vasárnapja lesz, szokásunknak, rendünknek megfelelően az Úrnak szent asztalát is meg fogjuk teríteni, tehát úrvacsorai közösségben lesz módunk együtt lenni. Nagy szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután 4 órai kezdettel egy rendhagyó alkalmat is hirdettünk. Ez a címe ennek az alkalomnak, hogyan szavazzunk. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik a 2 hét múlva esedékes választással kapcsolatosan szívesen tájékozódnak, elmondják a kérdéseiket, vagy meghallgatják az én látásomat. Szóval mindenre lehetőség lesz ma délután 4 órai kezdettel. Testvérek, ahogyan azt hirdettük is, az adakozásnak többféle módja és formája lehetséges. Isten tiszteletünknek, hitünknek ez is szerves része. Szeretettel hirdetem azt, hogy a kijáratnál majd a Persejbe úgy adakozzunk a mai napon, hogy egyházunk vezetésének döntése értelmében a mai Persej pénzek a menekült ügyet fogják támogatni. Minden gyülekezeti tag, aki adakozik, tudhatja, hogy ezt a persei pénzünket tovább fogjuk utalni, az egyház összegyűjti ezt, és a megfelelő helyre fogják továbbítani, tehát ott a kosárba így adakozhatunk. Emellett, ahogyan azt többször hirdettük már a testvéreknek, a kijáratnál elhelyezett fapersejekben, valamint a presbiteri asztalnál adakozhatunk a gyülekezeti szolgálati lakás megvásárlására. Szeretettel tájékoztatom a gyülekezetet arról, és nagy-nagy örömmel, hogy az elmúlt héten, péntek este alá írtunk egy szerződést a lakás megvásárlásáról, és amennyiben az egyházi felsőbbségünk ezt jóvá hagyja, akkor elindul a következő lépés, hogy hát fizetnünk is kell a lakásért. Arról beszámoltunk már testvéreknek, hogy Isten milyen csoda sorozaton visz keresztül bennünket, és az álmaink hogy váltak, és hogy válnak egy pillanat alatt valósággá, de arra is biztatom a testvéreket, hogy ne felejtsék el azt, hogy ahhoz, hogy ez az álmunk valóra válhasson, nem csak arra a pénzre volt szükségünk, amit összegyűjtöttünk, nem csak arra, amit kaptunk, hanem szükségünk van arra is, hogy a tartalékainkhoz hozzányúljunk. Nem akartunk banki hitelt fölvenni, így a gyülekezeti tartalékokhoz nyúltunk, amelyet egyébként nem szívesen szoktunk tenni, mert azok, ami alapműködésünket biztosítják, tehát önmagunknak hiteleztünk, és ezt vissza kell valahogyan pótolnunk. Ez körülbelül 5 millió forintot jelent, és arra biztatom a testvéreket, hogy noha elindult ez a dolog, magyarán a szerződést aláírtuk, ha az egyházi vezetésünk jóvá hagyja, és erre nézve van ígéretünk, hogy ez meg fog történni, akkor fizetnünk kell, szóval szívesen hátradőlnénk, hogy ez a projekt akkor le van tudva, megtörtént, de hadd biztassam a testvéreket arra, hogy maradjon ez a szívünk ügye, és adakozzunk továbbra is erre az ügyre, ahogyan mondtam, minden vasárnap ott a faperselyekbe, illetve a presbiteri asztalnál van módunk céladományt erre az ügyre letenni. Örülünk nagyon annak, ami történik velünk, hálásak vagyunk Istennek ezért, és bízunk abban, hogy ez a mi örömünk közössé válhat abban is, hogy a terheket együtt fogjuk tudni hordozni. Banki átutalásra is lehet természetesen céljainkat támogatni, azt kérjük, hogy a banki utalásnak a közleményébe írjuk be, hogy azt milyen célra utaljuk a gyülekezet számlájára. Végül azt hirdetem a testvéreknek, hogy az adóhatóságok küldözgetik ugye a személyi jövedelemadó bevallásunkat, és lehetőségünk van a levont adónk 1+1%-áról rendelkezni. Kérjük és buzdítjuk a testvéreket, ez nem kerül semmibe nekünk, pénzünkbe se kerül, hogy rendelkezzünk a református egyházjavára, az egyik 1%-ról, a másik 1%-ot pedig rendeljük a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára, hiszen az alapítvány a gyülekezeti élet szolgálatait, a gyülekezeti életet támogatja. Egyúttal megköszönjük mindazoknak, akik ezt megtették és megteszik. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunknak őriző, megtartó, vigasztaló, vezető, pásztora az elkövetkezendő napokban is. Kedves testvéreim, hitvallásunkból hallgatunk meg most tanítást, a Heidelbergi KT 12. úrnapjának kérdései és feleletei vannak soron. Nagy József presbiter testvérünk olvassa fel ezeket a kérdéseket és feleleteket, amelyek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, és azt tanítják meg nekünk, hogy mit is vallunk, mit is jelent, amit az apostoli hitvallásban vallunk. Most abban a szakaszban vagyunk, ahol a Fiú Istenről, azaz az Úr Jézus Krisztusról vallott tételeket magyarázza hitvallásunk.
Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálóáldozatként nekiadjam, és a bűn és az ördög ellen az életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővel együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Boldogok azok az emberek, akik nem csak hisznek, hanem hitük tartalmával is egyre mélyebben ismerkednek, és arról számot is tudnak adni, és azt a magukévá is teszik. Így forgassuk nem csak vasárnaponként, hanem a magunk csendjébe is, nyugodt szívvel a hitvallásainkat, amelyek ebben segítenek bennünket. Kedves testvéreim, Zsoltár énekléssel folytatjuk Isten tiszteletünket, méghozzá a 62. Zsoltárunknak fogjuk énekelni az első, valamint a 4. és 5. verseit. A 62. Zsoltárunknak énekeljük az első, a 4. és 5. verseit. Ez a Zsoltárunk így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nékem erős kővárom, megtartom és én oltalmam. Minden gonosztól megment engem, azért szívem reménységet csak az Úr Istenben vesett, így csak az ő segedelmével nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, hogy soha nem torodjam el. Az Isten én üdvösségem, erősségem, dicsőségem, bízatok azért csak ő benne. Előtte 10 éveteket töltsétek ki lelketeket, ő legyen lelkünk hiedelme. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Eljöttünk a te szent színed elé, hogy imádattal és hódolattal leboruljunk te előtted, mennyei édesatyánk. Eljöttünk és köszönjük te neked, hogy arra buzdítasz, öntsük csak ki a mi szívünket te előtted. És miután kiöntöttük a mi szívünket te előtted, köszönjük, hogy kész vagy oda belépni és megtölteni a mi szívünket. Leginkább erre van nekünk szükségünk, de hogyan tudnál a mi szívünkbe lépni, ha az mindenféle dologgal tele van. Így jövünk most te eléd, és így öntjük ki előtted szívünknek mindenféle kétségeskedését, szívünknek mindenféle fájdalmát, szívünknek mindenféle olyan indulatát, amellyel ellened, meg embertársaink felé vagyunk. Így jövünk eléd, és kiöntjük előtted a mi fájdalmainkat, és arra kérünk téged, hogy lépjél ezeknek a helyére. Lépjél ezeknek a helyére, és nyugtass meg bennünket. Építsél meg bennünket. Békéltessél meg bennünket. Bocsásd meg a mi bűneinket, Urunk, amelyeket nehezen, de szintén kiöntünk te előtted. Kérünk téged, vegyél lakozást a mi szívünkben, életünkben, hogy a te békességed, a te szereteted a miénké lehessen, hogy ez sugározhasson tovább rólunk, hogy ezt tudjuk közvetíteni azok felé, akik felé majd elindulunk innen a te házadból. Kérünk téged, hogy így formáld és alakítsd a mi életünket, és így segíts meg bennünket, hogy nálad és benned nyugodjék meg a mi szívünk, a mi gondolataink, a mi érzelmeink, a mi egész valónk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napon az Ószövetségből olvasuk, napi szakaszunkból, Sámuel proféta első könyvének 30. fejezetéből. Sámuel proféta első könyvének 30. fejezetéből az első 20 verset fogom most felolvasni, hallgassuk ezt alázattal és nagy-nagy figyelemmel. Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a délvidékre meg Ciklágba, földulták és fölperzselték Ciklágot. Fogságba vitték a benne levő asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsint, sem nagyot, hanem elhajtották őket és elmentek útjukra. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy az föl van perzselve, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két feleségét is fogságba vitték, a jezréeli Ahinoamot és Abigailt, a karmeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Ezt mondta Dávid Ebiátár papnak, Ahimélek fiának. Hozd ide az efódot. És Ebiátár odavitte Dávidnak az efódot. Dávid pedig megkérdezte az urat. Üldözzem-e azt a rabló csapatot? Utól érhetem-e őket? Ő pedig így felelt neki. Üldözd, mert biztosan utól éred, és még kiszabadíthatod őket. Akkor elment Dávid 600 emberével együtt. Amikor a Beszór patakhoz értek, egy részük megállt. Dávid folytatta az üldözést 400 emberrel, mert 200 ember megállt. Ezek fáradtak voltak ahhoz, hogy átkeljenek a Beszór patakon. Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel. Adtak neki egy fügekalácsot és két szőlőkalácsot. Ő evett és magához tért, mert 3 nap és 3 éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. Dávid ezt kérdezte tőle. Kinek az embere vagy, és hova való vagy? Ő így felelt. Egyiptomi ifjú vagyok, egy amáléki ember szolgája, de elhagyott az uram, mert 3 napja megbetegedtem. Mi törtünk be a kerétiek déli vidékére, meg Júda területére, és Káléb déli vidékére, és mi perzseltük fel Ciklágot. Dávid megkérdezte tőle, elvezetsz bennünket ahhoz a rabló csapathoz? Ő így felelt, esküdj meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg, és nem adsz át uramnak, akkor elvezetlek ahhoz a rabló csapathoz. El is vezette hozzájuk. Azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amit a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. Dávid virradattól másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak 400 fiatal ember, akik tevére ülve elvágtattak. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálekiak elvittek. Két feleségét is megmentette Dávid. Semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. A juhokat és marhákat is mind visszavette Dávid. Ezt a jószágot előtte terelték, és azt mondták, ez Dávid zsákmánya. Kedves testvéreim, nem biztos, hogy mindenki folyamatosan olvassa a Biblia olvasó kalauz útmutatása szerint a bibliai szakaszokat, ezért ahhoz, hogy a történetről még tisztább képünk legyen, szükséges a bővebb kontextus ismerete. Ez pedig körülbelül onnan kell kezdenünk, hogy Dávid az őt üldöző Saul király elől, aki féltékenységből kezdte üldözni Dávidot, a filiszteusokhoz menekül, azt színlelve, hogy szövetségre lép a filiszteusokkal Saul ellen. A filiszteusok hisznek Dávidnak olyannyira, hogy Dávid egy önálló várost kap, amelyet Ciklágnak neveznek, és itt települhet le azokkal, akik Saul elől menekülve ővele tartottak. A filiszteus vezetők aztán egyszerre csak háborúba indulnak Izrael ellen, amely háborúba meghívják Dávidot és a vele levő katonáit is. Ők fel is vonulnak, azonban az ütközet előtt kiderül, hogy a filiszteusok katonai vezetői között nincs egység, azaz nem bíznak meg mindannyian egy szívvel Dávidban. Több filiszteus vezetőben fölmerül az, hogy lehet, hogy Dávid nem is fog végül velünk harcolni, hanem ellenünk fordul, amikor kivonulunk erre a csatára. Ezért végül úgy döntenek, hogy noha itt van Dávid az ő haderejével, őt mégis haza küldik. Maradjon ki ebből az ütközetből. Mire azonban Dávid hazaér Ciklágba, egy másik népnek a rabló csapata, amelyekről olvastunk itt, ők az amálekiek, szóval egy másik nép rabló csapata kifosztja az ő városát, felperzseli Ciklágot, és elviszik mindenét. Dávid és a Dáviddal tartók kétségbe esnek, azt olvassuk, hogy síratják az ő sorsukat, és végül Dávid ellen fordulnak a saját emberei, készek lennének őt megölni, megkövezni. Nagyon megdöbbentő jelenet ez, hiszen ezek az emberek már nagyon régóta Dáviddal tartanak. Együtt menekültek, és együtt is harcoltak nagyon sokszor Dáviddal korábban. Most sem csak őket érte veszteség, hiszen azt írja itt Sámuel próféta, könyve, hogy Dávid feleségeit és Dávid vagyonát is elrabolták az amálekiek. Mégis ezek az emberek kizárólag Dávidban kezdik látni az ő személyes veszteségüknek és fájdalmuknak az okát. Dávidot teszik meg egy személyben a felelőssé azért, ami történt. De nem csak ezért megdöbbentő ez a történet, hanem azért is, mert ahogyan hallhatták a testvérek, Isten közbelép. Mielőtt a Dáviddal tartók elvakultan, indulatból, keserűségből cselekednének, Isten egyszerre csak beavatkozik. És ezzel azt jelzi Isten, hogy van más megoldás is ebben a helyzetben. És van más megoldás is erre a helyzetre, meg a jövőre nézve. Nem látszott megoldás, amely nem vezet sehova. Ebben a történetben megjelenik előttük és előttünk is egy másik alternatíva. Ez azzal kezdődik, amit a 6. versben olvashattunk, a 6. vers végén, miután leírja a Szentíró, hogy a nép már alig tudott sírni, föltámadt a szívükbe Dávid ellen az indulat, eldöntötték azt is, hogy készek megkövezni, akkor azt olvassuk, Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Isten egyszerre csak beavatkozik, és ez így kezdődik, így megy végbe, Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Kedves testvérek, egy nagyon fontos mondat ez, aminek nagyon mély tartalma van, amit a következőkben olvashatunk és kifejt nekünk Isten az ő szent lelke által. Mert ebből a versből és ebből a történésből egyszerre mindenek előtt az derül ki, hogy ennek a történetnek, ami ott zajlik, van egy láthatatlan szereplője. Ez a láthatatlan szereplő pedig Isten, az Úr. Ő is jelen van. Noha láthatatlansága miatt, mintha elfeledték volna. Mintha nem tulajdonítanának neki akkora jelentőséget. De Isten jelez. Noha nem láttok engem, én itt vagyok. Aztán az is kiderül, hogy Isten nem csak ott van ebben a történetben, hanem Isten érintett is abban, ami ott zajlik. Személyesen érintett. Hogyan? Úgy, testvéreim, hogy Isten akaratából kente fel Sámuel próféta, Isten embere, Dávidot korábban királlyá. Arra, hogy majd Saul halála után ő legyen Izrael királyává. Ha most Dávidot megkövezi ez a közösség, akkor Isten akarata és Isten elhatározása meghiúsul, vagy meghiúsulna. De nem csak az hiúsulna meg, hanem megtörténne az is, hogy a Dáviddal levő nép halálos bűnbe keveredne. Ugyanis, ha megköveznék Dávidot, akkor kezet emelnének az Úr felkentjére. Ez pedig halálos bűn lett volna. Isten közbelép, jelez, hogy itt vagyok, és jelzi azt is, hogy abban, ami történik, személyes érintettségem van. Nem ölhetitek meg Dávidot. mert őt az én akaratomból Sámuel királlyá tette. Dávid pedig még nem király. Én pedig, mint Isten, legyőzhetetlen vagyok. Az én akaratomnak végbe kell mennie. Ha nem megy végbe az én akaratom, akkor nem vagyok Isten. Akkor egy senki vagyok. Isten azt üzeni ott abban a pillanatban Dávidnak és a vele levőknek, hogy személyesen érintve vagyok abban, ami most veletek történik. Isten azonban, kiderül nekünk, nem csak jelen van, nem csak érintett, hanem Istennek van elképzelése, elkészített megoldása erre a helyzetre. Úgy is mondhatom nagyon egyszerűen, hogy Istennek van forgatókönyve. Ha a történetben szereplők éppen nem is látják a következő jelenetet, azért kiderül az, hogy Isten úgy avatkozik be, hogy ő megírta, elkészítette, és tudja a következő jelenetet. Ő mindent lát. Ahhoz, hogy ebből az állapotból a nép kilépjen, a sírásnak, a bűnbak állításnak, az önkényes ítélkezésnek az állapotából, ahhoz azonban meg kell Istent először szólítani, meg kell őt kérdezni, és majd engedni is kell neki. Ezért van az, hogy azt olvassuk mindezeknek a kezdetén, hogy Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Mert a láthatatlan Istennek a megjelenése, a bevonása ebbe a történetbe, és ezzel Dávid és a vele levők élettörténetének a további menetele, az most azon múlik, hogy ők észreveszik-e, megértik-e azt, hogy az Úr velünk van. Ezért kap Dávid erőt Istentől, az Úrtól, és ezzel az erővel szólítja, kérdezi Istent, aki beavatja Dávidot és rajta keresztül a vele levőket abba, hogy hogyan jutnak ebből a mostani elkeseredett, szomorú állapotukból a következő jelenetbe. Abba a jelenetbe, amiről olvastam, így olvastuk ugye a 20. versben, ide vezet ez a történet most a legközelebbre, hogy a jószágot Dávid előtt terelték, és azt mondták, ez Dávid zsákmánya. Dávid mindent visszakapott, mindent visszaszerzett, sőt, még többet is annál, mint amit elvesztett ő, és elvesztettek az emberei. Kedves testvérek, amikor látjuk ezt a bibliai történetet, akkor az juthat eszünkben, hogy a személyes veszteségek, azok ma sem állnak távol tőlünk. Azt gondolom, hogy nincs ezen a földön olyan ember, aki ne tudna beszámolni arról, hogy őt ne érnék, vagy ne érték volna személyes veszteségek. Nincs ilyen ember. Mindenkinek vannak az élete során veszteségei. Vannak, akik nyilvánvalóan többet vesztenek, és vannak, akik kevesebbet vesztenek. Talán értik is és érzik is a testvérek, hogy most is mindannyian, hát ilyen helyzetben vagyunk. Vesztünk. Vesztő helyzetben vagyunk. Nyilvánvalóan vannak, akik többet, és vannak, akik kevesebbet. Vannak, akik elvesztik otthonaikat, vannak, akik elvesztik szeretteiket, vannak, akik elvesztik a szülőföldjüket, vannak, akik elvesztik a befektetéseiket, a pénzüket, vannak, akik elvesztik üzleti kapcsolataikat, vannak nagyon sokan, akik elvesztik békességüket, akik elvesztik a boldogságukat, akik elvesztik és elvesztjük a nyugalmunkat, vannak, akik elvesztik az egészségüket, vannak, akik elvesztik a reménységüket. A veszteség az mindig fájdalommal jár. Az ma is keserűséggel és könnyekkel jár. És az az igazság, hogy ezekben a veszteségekben hiába választ el bennünket több ezer esztendő, ettől a történettől, amit ma olvasunk és amit magyarázok a testvéreknek, úgy látszik nem változunk, mert ezekben a veszteségekben az ember ma is ugyanúgy viselkedik. Természetünk szerint elkezdjük keresni a bűnbakot, a felelőst, aki okolható, aki felelősségre vonható, aki büntethető. Azt gondoljuk, hogy ebben van a mi további boldogulásunknak a kulcsa. Hogy találunk valakit, akire rá lehet mutatni, akit meg lehet büntetni, és aztán majd mennek a dolgok valahogyan tovább. Olyan érdekes dolog az, hogy sok mindenre készek vagyunk egymásért azokban a közösségekben és körökben, amelyekben élünk. A legkisebb ilyen kör a mi házasságunk, a mi családunk, a munkahelyünk, a lakóközösségünk, a népünk, az országunk, lehetne bővíteni ezt. Szóval sok mindenre készek vagyunk egymásért, akikkel összekényszerít, akikkel összehoz a sorsunk, de nézzétek csak meg, testvéreim, ha személyes veszteség ér bennünket, akkor mindjárt olyanok vagyunk, mint ezek a régiek, elkezdjük keresni a bűnbakot. Általában nem csak keressük, kinevezzük, hanem annak a megbüntetésétől, a szankcióinktól várjuk a mi sorsunk jobbra fordulását. Így és ezért szoktak régi és szoros kapcsolatok sokszor tönkremenni, megszakadni. Ezért szoktak barátságok ketté törni. Nem sorolom. Azt hiszem, hogy mindannyian értjük, hogy miről van szó. Ilyen a mi szívünk. Mihelyst veszteségért, mutogatni akarunk valakire és valamire, szankcionálni akarunk, mert úgy érezzük, hogy ez az egyetlen lehetséges módja, sőt, mi több követelménye annak, hogy tovább tudjunk lépni. Elhitetjük magunkkal, hogy na majd akkor megvigasztalódunk. Elhitetjük magunkkal, hogy na majd akkor jó lesz. Ha ebbe az irányba lépünk, amit a természetünk diktál nekünk. Noha az ember természete szerint reflexszerűen viselkedik így, mégis fel kell tennünk azt a kérdést, hogy csak így lehet viselkedni. Noha természetünk szerint tesszük, és azt szoktuk mondani, hogy az első gondolat az általában jó szokott lenni. Föl kell tennünk a kérdést, hogy biztos, hogy minden élethelyzetben, ahol veszteség ér bennünket személyesen, ez az egyetlen út, amit végig kell járnunk. Ez a jó út, ez a megoldás a vigasztalódás felé. Csak ez az egyetlen cselekvési lehetőség, hogy keresek valakit, akire rámutathatok, aztán megbüntetem, és majd aztán lesz valahogy. Testvéreim, a mai ige alapján fel kell hívjam a figyelmeteket arra, hogy van más megoldás is. Van más megoldás is minden bajba jutott és veszteséget szenvedő embertárs részére. Van megoldás a mi részünkre is. Más megoldás. Van más alternatíva. Arra kell, hogy emlékeztesselek benneteket az ige alapján, hogy minden eseménynek, ami ezen a földön megtörténik, ma is van egy láthatatlan résztvevője. Lehet, hogy elfelejtkezünk róla. Hogy a világ ezzel a láthatatlan résztvevővel nem számol, azon nem kell csodálkozni. Amiatt szomorúak kell, hogy legyünk, ha mi, akik azt mondjuk, hogy ismerjük Istent, mégis elfeledkezünk róla. Amiatt megszabad keserednünk, hogy nem számolunk vele, miközben ő jelen van. Szeretném a szívetekre helyezni azt, most is, azokban a veszteségekben, amelyek érnek bennünket személyesen, a háború miatt, vagy a választások miatt, vagy bármi miatt, amin keresztül megyünk, hogy az életünk fölött van valaki, ott van az élő Isten, akit nem látunk, de résztvevője annak, ami itt a világban történik. Nem a tudta mögött, nem a tudta nélkül és a háta mögött történik az, ami történik. Tisztában van Isten. Nem a sajtó tudja legjobban a dolgokat. Mert Isten oda is bejut, ahova a sajtó nem jut be. Nem a tanácsadók tudják a legjobban, hogy mi a valóság. Hiszen ma pontosan azzal szembesülünk, hogy a mi bizonytalanságunknak, a mi kétségbeesésünknek az az egyik legnagyobb forrása, hogy nem tudjuk, hogy mi van. Hogy annyi hazugság árad felénk, hogy nem tudunk igazságot tenni. Azt gondoljuk, hogy biztos vannak olyanok, akik ott közel vannak a tűzhöz, tudják az igazságot, na azokra kéne hallgatni. Testvérek, az igazságot Isten tudja. Egyedül Isten tudja. Mert ő mindenhol jelen van. Mindenhol jelen van, és azt tudjuk róla, ezt jelenti ki magáról, hogy ismeri a mi szívünket. Minden ember szívét ismeri. Azt is el kell nektek mondjam másodszor, hogy Isten nem csak jelen van, hanem minden ügyben, ami ebben a világban folyik, de különösen is azokban, amelyekben az ő népe, azaz a benne hívők, igaz szövetségesei, minden olyan ügy, amelybe az egyház kerül, szóval minden ügy az ő személyes ügye. Ha mi hívő emberek vagyunk, akkor meg kell tudnunk és meg kell erősödnünk abban, hogy ami velünk történik, az Istennek a személyes ügye. Azt mondja ugyanis Isten rólunk, akik már hiszünk ő benne, hogy megvett bennünket magának. Nem ezüstön, meg nem aranyon, hanem az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a vérén vett meg magának bennünket. Ez azt jelenti, amiről a Heidelbergi KT-ban is fogalmazunk, hogy akik hisznek az Úrban, azok az ő saját tulajdonai. Mi nem a magunké vagyunk, nem a világé vagyunk, nem a családé vagyunk, legfőképpen mi istenéi vagyunk. Nem azért vagyunk az övéi, mert mi odaadtuk magunkat neki. Szeretném, ha ezt értenétek. Azért vagyunk az övéi, mert ő megvett bennünket magának. Azt mondja a Biblia, hogy mi a bűn szolgaságában, a halál fogságában éltünk, ahonnan nem tudunk megszabadulni. És eljön az Úristen, és az ő fiának vére által megvesz magának bennünket. Mi úgy vagyunk az ő tulajdonai, testvérek, úgy vagyunk az övéi, hogy ő a gazdánk, ő a tulajdonosunk. Azt gondolom, hogy mi mindannyian tudjuk azt, hogy az ember a saját tulajdonára kényesen ügyel. Olyan jó lenne, ha megértenénk azt, hogy Isten az ő tulajdonára, ami az övé, kényesen ügyel. Azt mondja, hogy úgy ügyel rá, mint az ember a szeme fényére. Bármi történik ebben a világban, amiben te meg én Isten gyermekeként részes vagy, az Isten személyes ügye. Mert ő a mi szövetségesünk, ő a mi tulajdonosunk, és ő védi azt, ami az övé. Féltékenyen védi azt, ami az övé, testvérek. Emlékeztet bennünket arra harmadszor, hogy neki van forgatókönyve. Lehet, hogy mi éppen elveszni látszunk az életnek ebben a jelenetében, amiben benne vagyunk a kétségeink között. Lehet, hogy csak sírunk, lehet, hogy már sírni sincsen erőnk, lehet, hogy indulatoskodunk, de az Úr emlékeztet bennünket arra, hogy neki van forgatókönyve. Testvérek, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a mostani helyzetben csak mi vagyunk összezavarodva. Csak ti meg én vagyok összezavarodva. Isten nincs összezavarodva. Ő látja a holnapot. És tudjátok, ez a holnap, amiről az Isten nekünk beszél, ez a nyugalom felé vezet. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus egy példázatában, hogy Isten azt mondja, az Úr azt mondja az övéinek, hogy gyertek be az én nyugodalmamba. Testvéreim, a forgatókönyv, ami alapján zajlik a mi életünk ezen a földön, az az Isten nyugalma felé vezet. És hadd mondjam nektek, hogy minden egyes nappal, ami felvirrad, meg eltelik a mi életünkbe, mi hívők e felé, a nyugalom felé lépünk egyet. Minden egyes nappal ehhez a nyugalomhoz kerülünk közelebb. Sokféle életszemlélet van. Sokféle életfelfogás van. De az Úr emlékeztet bennünket, hogy az ő forgatókönyve arról szól, hogy nem csak eljegyzett bennünket, nem csak megvet bennünket, hanem bevezet az ő nyugalmába. És azt akarja az Úr, hogy te ezt ne felejtsd el velem együtt. Lehet, hogy az út kacskaringós. Lehet, hogy időnként szép füves mezők, csendes folyók azok, amelyen ez az út vezet. Máskor a halál árnyékának a völgyén járunk. De az Úr azt akarja, hogy te tudjad velem együtt, ha kétségbe esnél is, hogy ez az út végül az ő nyugalmába vezet el bennünket. Ha most ezt nem is látod, ha most ezt nem is érzékeled, az Úr téged és engem emlékeztet erre. Mi az ő nyugalmába vagyunk hivatalosak. Negyedszer, ahhoz, hogy mégis megnyugodjunk és békességünk legyen, el kell végre csendesednünk, meg kell őt szólítanunk. Kérdeznünk kell az Urat. Úgy is mondhatnám, rá kell hangolódnunk az Úrra. A kétségbeesés, a bosszú, a bűnbakkeresés és büntetés frekvenciája helyett át kell állnunk az Úr frekvenciájára. Aztán, amit ott tőle hallunk, Azt kell megtennünk. Hol van az Úr frekvenciája? Hova kell nekünk újra meg újra oda hangolódnunk, testvérek? Hadd mondjam így, hogy az Úr frekvenciája, az ő hangja, az ő igéje. Isten így beszél velünk. Az ő igéje által. Szent lelke által sugározza, teszi érthetővé, alkalmazhatóvá az ő igéjét nekünk. Kérdés, hogy átállsz-e erre, és hogy azt, amit ott hallasz, befogadod-e? Engedsz-e neki, vagy mész tovább a személyes indulatok útján? Azon az úton, amelyen valószínűleg még nagyobb bajba fogsz végül keveredni. Urunk, ma erőt ad nekünk azáltal, hogy mindezekre emlékeztet. Ma is megtörténik az, amiről itt olvastunk. Dávid azonban erőt kapott Istentől, az Úrtól. Az Úr ma azt mondja neked ezen a helyen, ebben az órában, figyeljél végre rám. Hallgassál végre ide, ő kezdeményezi. Ő kezdeményezi, és nem kisebb az ő célja, mint hogy ezt megértsük. Hogy végre a természetünk diktálta indulatainkból kezdjünk el vele beszélgetni és rá hallgatni. Dávid megtette ezt, és nem csak személyesen neki, hanem a vele levőknek is a szabadulására és a vigasztalására lett az, hogy nem csak meghallotta, hanem meg is cselekedte, amit Isten neki megmondott. Testvérek, az a kérdés, hogy megtesszük-e ezt ma. Itt van a böjtnek az ideje, arra kérlek, csendesedj el, és kérdezz csak meg nyugodtan az Urat az ügyeid felől. Azt mondja az Úr, hogy álljál meg végre. Lehet, hogy már elfogyott az erőd a sírástól, a kétségbeeséstől, a jajgatástól. Az Úr azt mondja, hogy álljál meg végre, és kezdjél rám figyelni. Kezdjed csak el az ügyeid felől megkérdezni az én látásomat, az én akaratomat. Bátorítalak benneteket, higgyétek el, hogy neki van válasza. Itt van. Azt mondja, itt vagyok. Azt mondja, minden ügyedben személyesen érintett vagyok. Ennél nagyobb vigasztalás, ennél nagyobb erő, testvérek, nem áradhat a mi tagjainkba. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Sokszor szoktuk mondani, de hisszük ezt? Tényleg komolyan is vesszük? Mert ha komolyan vesszük, testvérek, akkor nincs ideje annak, hogy jajgassunk, hogy indulatoskodjunk, hogy szankcionáljunk, akkor annak van az ideje, hogy hallgassunk Urunkra, és kezdjünk el az ő nyomdokain, az ő vezetése nyomán lépkedni előre, mert ő tudja azt az utat, amely bevezet az ő nyugalmába, abba a nyugalomba, amelyből kóstolókat ad nekünk itt e földi életben is. Ha ezt elhiszed és megteszed, akkor az ő nyugalma felé lépsz velem együtt egyet. Egyet. Egy fontos lépést. Ha elhisszük, ha meghallgatjuk és szívünkbe fogadjuk azt, amire ő ma is tanít bennünket. Segítsen ebben egyen-egyen mindannyiunkat, ami Urunk Istenünk. Amen. Gyertek, testvéreim, helyünkről fennállva, A 462. dicséretünket énekeljük mindhárom versével. A 462. dicséretünket énekeljük, imádkozzuk, mielőtt elcsendesednénk. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. És imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy hozzánk jössz, megállítasz és megerősítesz bennünket. Hálaadással magasztalunk téged ezért a te jóságodért, amelyel bennünket összezavarodott és kétségbe esett embereket megkeresel ebben a mostani órában is. Szeretnénk neked hálát adni ezért, hogy megállítasz, megerősítesz, és arról beszélsz nekünk, hogy jelen vagy, és a mi ügyünk, ha a tieid vagyunk, az a te személyes ügyed. Köszönjük neked, hogy megerősítesz és megvigasztalsz bennünket, hogy te elkészítetted a holnapot, és kész vagy tovább vezetni bennünket mindazok ellenére, amit látunk, a te nyugalmad felé. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy megnyugodjunk a te szavadtól, attól, hogy megértjük azt, hogy velünk vagy. Segíts, hogy megszülessen a mi szívünkbe az az elhatározás, hogy engedünk, ami természetünk diktálta indulataink helyett, inkább te neked, aki jó pásztor vagy, aki kegyelmes úr vagy, aki a legjobb gazda vagy ezen a világon. Könyörülj meg rajtunk, hogy így találjunk egyen-egyenként mindenféle fajta kétségünk és indulatunkból hozzád, és így találjunk nálad nyugalomra. Kérünk téged arra, hogy védj körül bennünket, és segíts, hogy ezen a mai napon is tényleg tehessünk egy újabb lépést afelé a nyugalom felé, amelyet elkészítettél a téged félőknek. Hadd töltsön el bennünket ez itt a földön már békességgel, sőt örömmel. Kérünk téged, tanácsolj, igazgass bennünket. Köszönjük, hogy válaszolni fogsz és válaszolsz is minden kérdésünkre. Köszönjük neked ígédet, amely tiszta, világos és egyértelmű. Engedd, hogy azt értsük, engedd, hogy azt szerinted valóan tudjuk magyarázni, szívünkbe fogadni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen előttünk nagyobb tekintélye semminek, mint egyedül a te szavadnak. Köszönjük ezért, hogy szóltál hozzánk, beszéltél velünk. Áldunk, magasztalunk és imádunk téged ezért. Amen. Kiki a maga csendjében folytathatja az imádságot, személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak a következő percben. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk együttesen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval. A 434. dicséretünket keressük ki, és énekeljük mind a négy versével. A 434. dicséretünk így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Mikor felső